A legnagyobb magyar. Széchenyi István élete, művei és kora.
Széchenyi István és az 1848-as forradalom. Köszöntöm hallgatóinkat, Kozák Anna Mária vagyok. A legnagyobb magyar című műsorunk mai adásában arról beszélgetünk Pejach István történésszel, hogy miként viszonyult Széchenyi az 1848-as forradalomhoz.
Ha végignézünk Széchenyi életpályáján, az teljesen nyilvánvaló, hogy tulajdonképpen a 30-as évek közepétől, amikor Kossuth föltűnik a politizálás színterén, benne egy veszélyes jövőbeli forradalmát lát. És Széchenyi számára minden forradalmi átalakulás az a gonosz megtestesülését jelenteni, hiszen ő úgy véli, hogy Magyarországot egy lassú, megfontolt, átgondolt, de biztos reform folyamattal kell modernizálni és átalakítani. Széchenyi rettentően fél minden forradalmi változástól, mert ebben azt látja, hogy az uralkodóval, a dinasztiával szembe kerül Magyarország, szembe kerül az a nemesi elit, amely már elhatározta, hogy az országot modernizálni fogja. Legfeljebb ennek a mikéntjén, a modernizáció gyorsaságán vannak még közöttük viták. Ez a félelem a magyarázata annak, hogy a 30-as évek közepétől az ő kapcsolata Kossuthtal meglehetősen feszült. Széchenyi fél Kossuth, ma azt mondanánk, populáris politikai stílusától. Aki át akarta politizáltatni a nemzetet, azt akarta, hogy az emberek a program mögé álljanak, mert Bécsel szemben akkor van esélye egy magyar reform folyamatnak is, hogyha emögött ott áll a magyar társadalom, és nem csak 10-20-30-50-100 magyar nemes akaratával kell szembenézni az udvarnak. 48 előtt tehát Széchenyi azt kell mondjuk, hogy fél a forradalmi átalakulástól, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt el is kerülje az ország.
De történik egy nagy változás, megváltozik a hozzáállása. Lezajlik 1848. március 15-e, kinevezik Batthyányit felelős miniszternek, ő lesz a kormányfő, abban a kormányban, ahol Széchenyi minisztériumot vállal, miniszter lesz.
Kétségtelen, ez egy nagyon nagy váltás. És az embernek olybá tűnik, mintha Széchenyi István egy politikai szélkakas lenne, holott közel sem erről van szó. Az előbb azt fejtegettem, hogy Széchenyi fél minden forradalmi átalakulástól. Na most Magyarországon 48 márciusában, március 15-én valóban lezajlik Pesten egy nagyon szép Petőfiék, márciusi ifjak által vezetett forradalmi folyamat. De a dolgok alakulására, az ország jövőjének megformálására. Azt kell mondjuk, hogy ez nagyon kis hatással, nagyon kis nyomatékkal bír. Mert miközben Petőfiék Pesten forradalmat csinálnak a maguk romantikus módján, Széchenyi is ott van abban az országgyűlési küldöttségben, amely Pozsonyból Bécsbe viszi a Magyarországgyűlés által megfogalmazott törvényes kéréseket. Az uralkodó 5. Ferdinánd, illetve az őt körülvevő állami konferencia, tanácsadó testület, belátva az idők sürgetését, belátva az idők szorítását, tulajdonképpen mindenben enged. Vagyis Bécsben dőlnek el igazából az események, Bécsben dől el az, hogy az uralkodó, illetve István Nádor kinevezheti és kinevezi Batthyányit miniszterelnöknek. Ez viszont azt jelenti, hogy Széchenyinek így jön a nagy felismerése, hogy Magyarországon a modernizáció, az átalakulás nem forradalmi úton megy majd végbe, tehát nem a tömeg kényszeríti ki az uralkodóból azokat a törvényeket, amelyeken keresztül Magyarországot fel lehet virágoztatni és meg lehet változtatni, hanem az országgyűlés törvényes úton hajtja végre azt a programot, amelynek a gyökerei az 1820-as évekhez nyúlnak vissza. Széchenyi tehát azzal szembesül 48. március 15-16-17-én, hogy a változások nem forradalmi úton mennek végbe. És Széchenyi ekkor ismeri fel azt is, szerintem ez egy nagy beismerés részéről, hogy tévedett. Tévedett akkor, amikor azt hitte, hogy Kossuth forradalmár. Tévedett akkor, amikor azt hitte, hogy Kossuth a tömegek erejére akarja építeni a jövőképet. Nem véletlen fogalmazza meg ezt a nagyon szép március 17-én írt titkárához, Tasner Antalhoz írt levelet. Barátom, az első felvonás gyönyörűen sikerült. Kossuth mindent egy kockára tett föl, s egy nap alatt többet használt a nemzetnek, mint én életem egész eddigi tevékenységével. Szembesül Széchenyi azzal, hogy Kossuthnak esze ágában nincs forradalmat kreálni és forradalmat vezetni, vezetni, mert ő is tisztában van azzal, hogy ha a nép kezd el politizálni, ott bizony a határokat, a korlátokat már nem az országgyűlés, nem a törvényes hatalom hozza, hanem egy felettük álló erő. Ez egy nagy felismerés, tehát szerintem Széchenyi részéről, akinek egyébként Batthyány Lajosról is meglehetősen rossz véleménye van korábban, 1840-es évek elején, közepén. Most pedig azt írja ebben a levelében, hogy jövőbeli politikának nem lehet más szándéka, mint a két Lajos, Kossuth és Batthyány támogatása mindenben. És ez a felismerés szerintem meg is fogalmazódik a gyakorlatban. Széchenyi minden további nélkül részt tud és részt akar vállalni a Batthyány kormányban. Úgy gondolja, hogy neki ebben ott van a helye. Így gondolja ez Batthyány és mindenki, aki a reformkor politikai harcát megvívta, mert mindenki érzi, hogy a legnagyobb magyar nélkül, aki talán a nemzet ébresztője volt a 20-as évek közepén, 20-as évek végén, nem lehet kormányt csinálni. És megkapja azt a tálcát, a közlekedésügyi minisztériumot, amelynek a munkája beleillik Széchenyi egész múltjába, közlekedéssel foglalkozhat, folyószabályozással, vasútépítéssel, útépítéssel, városrendezéssel, olyan problémákkal, amelyek meghatározták eddigi életét is, és bízik abba, hogy ehhez most már lesz pénz, lesz társadalmi akarat is. Hát az a szerencsétlensége Széchenyinek, ha úgy tetszik, hogy 48 nyarától az országnak egészen másra kell majd koncentrálnia, fegyveres erőteremtésére, hadsereg állításra. Nem lesz tehát idő arra, hogy ezeket a közlekedéspolitikai koncepciókat, ha úgy tetszik, az infrastruktúra kiépítését konzekvensen akárcsak el is kezdje.
Utalt már arra, hogy 1848 nyarán megváltozik a helyzet, fegyveres harcra kerül sor. 1848. szeptember 5-én pedig Döblingbe megy, elmegy gyógyintézetbe. Mi válthatta ki azt, hogy neki el kell vonulnia, és bizony öngyilkosságáig Döblingbe is marad?
Mi vezethetett az összeomláshoz? Széchenyi nem megy Döblingbe, hanem viszik, szinte kényszerzubbonyba. Mi vezethet a nem morális, hanem fizikai, testi összeomláshoz? Én szerintem hasonló krízist, mint 48 szeptemberében vagy augusztus végén Széchenyi megélt márciusban, és amire utaltam. Félt a forradalmi változástól, félt attól, hogy minden Magyarországon kirobbanó népi mozgalom, erőszakos mozgalom oda vezet, hogy Magyarország szembe kerül a dinasztiával, a Habsburg állammal. Márpedig neki szent meggyőződése volt, hogy Magyarország csak a birodalmon belül lehet életképes. 48 tavaszán viszont ezt a félelmet, mint láttuk, fel lehet oldani azzal, és Széchenyi földolgozza azzal, hogy a változásokat nem a forradalom kényszeríti ki, hanem az országgyűlés eredményeként történnek meg a dolgok, Bécs mindenben enged, nem kerültünk az udvarral konfliktusban. Ugyanakkor tudjuk, hogy a bécsi udvar engedménye 48 tavaszán nem meggyőződésből, hanem kényszerből fakadt. A birodalmon belül nagyon sok helyen kirobbantak felkelések, Magyarországon tehát lehetett átmenetileg engedni. Na most 48. június-júliusára leverik Észak-Itáliában a forradalmakat, a felkeléseket, a katonai erő felszabadul. Bécs tehát hozzáláthat ahhoz, hogy Magyarországon is a legfontosabb alkotmányos jogokat, ha kell törvényes, ha kell törvénytelen eszközökkel, visszaszerezze. És 48. augusztus végén születik Bécsben egy államirat, aminek az a lényege, hogy az udvar, a birodalmi kormány és az uralkodó vissza akarja Magyarországtól szerezni az önálló hadügy, önálló pénzügy és önálló kereskedelem ügy gyakorlását. Le kéne mondani a három legfontosabb minisztériumról. Ha lemond erről az ország, ha lemond erről a kormány, akkor védtelen. Ezt nem lehet megtenni. Nyilvánvaló, hogy Bécsit provokálja Magyarországot, és nyilvánvaló, hogy azokat az alkotmányos jogokat, amiket mi megszereztünk 48 tavaszán, immár fegyveres erővel kell megvédeni Béccsel szemben. Széchenyi ebbe fog szép lassan felörlődni, abba a tudatba, hogy elkerülhetetlen a konfrontáció, az összeütközés Ausztriával, ez pedig szerinte nemzethalálhoz, összeomláshoz vezethet. És azt se felejtsük el, Széchenyi életében óriási tétje volt ennek az egésznek. Hát a 48. márciusában Széchenyi leül a Nagyszentki kastélyába egy kandallóhoz, pipára gyújt és boldogan iszogatja jófajta soproni vörösborát, semmi nem történik. Egy életmű, egy egész életmű áll már mögötte. Igen, de ez az életmű kerül veszélybe, ha úgy tetszik 1848-ban, majd a szabadságharc alatt is. És úgy gondolja, joggal egyébként persze, hogy mindennek az elindítója ő volt. Hát ő volt az, aki először megírta a hitelt, aki megpróbálta a nemzetet felrázni, aki elkezdte megváltoztatni az országot gyakorlati alkotásokon keresztül. És azt tapasztalja, azt látja, hogy ez mind-mind veszélybe kerül most. Ebből jön egy nagyon mély fizikai és egy nagyon mély testi összeomlás, ami igen, máshol nem vezethet, csak Döblingbe. De hát ennek az embernek tényleg a maga nemében vett zsenialitása az, hogy utána Döblingben azért másfél-két év múlva szép lassan ki kigyógyul, vagy túl van ezen a krízisen. A Habsburg állam egyik legkeményebb kritikusa válik belőle, és a Habsburg abszolutizmussal szemben talán a legkíméletlenebb kritikát ő fogja megfogalmazni.
Széchenyi István és az 1848-as forradalom. Erről kérdeztem Pejoch István történészt. A zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince nevében is búcsúzom, Kozák Anna Máriát hallották.